Nagy tisztelettel köszöntök tehát még egyszer mindenkit. Ugye a Bolyai és Gausz levelezése vagy megkérdése kapcsán. Nagy tisztelettel köszöntöm Nagy Ferencet. Azt gondolom, Nagy Ferit mindenki ismeri. Régi motoros és, hogy mondjam, ez hosszú szó lesz. Tehát olyan harcos, akit nagyon nehéz eltántorítani a kitűzött céljaitól, és az a helyzet, hogy állandóan ugyan... István, te ügyél, csak ide ki légy szíves, jó? És Gazda Istvánt is nagy tisztelettel köszöntöm, csak eltűnt közben, miközben itt installáltuk a ő bemutatóját. Én azt gondolom, hogy a Ferire visszatérve, hogy ugyan állandóan elmondja, hogy ő már hány éves, és már most már muszáj minden dolgát átadni másnak, csak az a helyzet, hogy elég sok ember kellene, hogy mindenkinek hogy el tudjuk venni, és ráadásul még, hogyha még többen jönnénk, akkor biztos lenne olyan ötlete, hogy még azt is vegyük át, amit esetleg ő még csak most talált ki magának. Minden esetre a Bolyai és Gausz levelezés, azt hiszem, hogy ebben a teremben mindenki tudja, egy olyan adósság volt a magyar fordításnak a közreadása, amit Feri nagyon a szívén viselt. Ugye akadémiai körökben most már kevésbé, de azért mondjuk 30-40 éve feltették volna a kérdést, hogy miért is kell lefordítani a Bolyai Gausz levelezést. Akit érdekel, az úgyis tud németül, vagy éppen latinul. Az igazság, hogy ezt ma már a legkonzervatívabb tudósok sem mondják. Nem egyszerűen azért, mert az angol lett a nemzetközi tudományos nyelv legtöbb területen, hanem egyszerűen azért, mert hát elmúlnak azok az emberek, azok a generációk, akik számára természetes a német nyelv és a latin nyelvnek az ismerete. Ez szomorú dolog egyébként, de hát ezzel azért a szomorkodáson kívül más kezdeni nem lehet. A történészek is sorra veszik idősebb korukba a feladatot magukra, hogy a középkori krónikákat elkezdik lefordítani magyarra, hiszen olyan sokat írtak és olyan sokat beszélünk például a középkori krónika kompozícióról, azoknak a fennmaradt egyes tagjait azonban, legyünk őszinték, nagyon kevesen olvassák, pontosan azért, mert soha nem jelentek meg magyarul. Tehát ezzel szembe kell nézni, és ez egy komoly feladata szerintem egyébként a magyar tudósoknak. Én nem mondom azt, hogy intézményszerűen a Magyar Tudományos Akadémiának, de hogy a magyar tudósoknak az egészen biztos, már hogyha azt akarják, hogy a következő generációk legalábbis közel kerüljenek forrás szinten azokhoz az értékekhez, amire állandóan ugye hivatkozni szoktunk, és egyre idősebben egyre többet hivatkozunk rájuk, és nem emlékszünk arra, hogy mennyire mondtuk ezt a saját apáink generációjától. De hát ugye az elmúlt héten mutattuk a Széchenyi István egyébként magyarul írott művének a magyar változatát, mert az 1830-ban megjelent hitel az az igazság, hogy olvashatatlan a magyar, mai generációk számára a magyarul. Azt most már csak hozzá szeretném tenni, hogy szakmailag pedig, tehát amiben ő már amennyiben él egy veretes közgazdaságtannak, inkább erkőstan, mint közgazdaságtan, annak a tartalmát is meg kell érteni, de nyelvileg is meg kell érteni, az az igazság. A Bolyai Gausz levelezést nem egyszerűen nyelvileg kell csak megérteni, hanem meg kell érteni tartalmilag is. Na ez az, ami nagyon még nehezebb. Meg kell, hogy mondjam, hogy én magam is, ha olvasgatom ezeket a leveleket, hát nagyon szép meg minden, de azért legyek őszinte, igazából azért a mély tartalmát nagyon nem értem, illetve tudománytörténetileg természetesen sokat olvastam róla, ezért felfedezni vélem, hogy ne erről van itt most szó, de egyébként pedig nem. Tehát mindenképpen egy olyan küldetés volt, és a Feri ezt nagyon határozottan végigverte a különböző szakmákon, megszervezte ezt a fordítási munkát, kiadási munkát, és nem keveset áradott a saját pénzéből is arra, hogy ez a könyv megjelenhessen, függetlenül attól, hogy a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta a megjelenését. Szomorú dolog emlékeztetni önöket arra, hogy a könyvnek a kiadói munkáit részben végző, illetve nyomdai munkákat végző tulajdonos, egyébként egy lelkiismeretes filológus, Láng József a munkálatok közben meghalt. Igazából nem érte meg, még nem, ő már nem vette kézbe ezt a kötetet. Minden esetre ezen a pillanatra azt mondom, hogy rá is érdemes egy pillanatra Láng Józsefre emlékezni az Argumentum kiadó vezetőjére, aki pár héttel ezelőtt halt meg. Akkor, amikor köszöntöm önöket, illetve a Nagy Ferencet és Gazda Istvánt, akik majd a vállalkozásról és a könyvről beszélni fognak, kötelességem azt is bejelenteni, hogy Halász Béla, akadémikus professzor, aki vállalta azt, hogy köszönti önöket, és néhány szót mond a Bolyai Kiadás vállalkozásról, megbetegedett, és arra kért, hogy infácie ad Alberti, beszéljek én, hogy olvassam fel egy rövid képbekezdésnyi levelét, és ha megengedik, ezt megteszem. Tehát Halász Béla levele, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Bolyai Gausz levelezés 2004-ben kiadott könyvében írhattam a bevezető sorokat, ugye ez a könyv a tárolóban is és az asztalon is megtalálható, az előző kötet. Ezekből szeretném idézni azt a jogos kívánságunkat, mely szerint kérjük és várjuk a második kötet párját, a Bolyai Gausz korrespondencia első teljes magyar nyelvű fordítását. Ez történt most meg. Amikor a harmadik kötet, a teljes levelezés első magyar fordításának bemutatájára gyűltünk össze. A szerkesztő igen megható módon, Nagy Ferenc, jelen kötetet az ezen munkákat önzetlenül, fáradhatatlanul segítő Püski házaspár emlékének ajánlja magát a kiadványt. Kitérnék a jelen kötetnek az előzőkhöz hasonló igényes összeállítására, valamint színvonalas kivitelezésére. A kötetet, könyvet a Bolyai Akadémia könyvtár főszerkesztője, a Bolyai díjas Nagy Ferenc kitartó áldozatkész, fáradhatatlan munkájának eredményeképp vehetjük most kézbe. A szakmai méltatás a tudománytörténés és a főszerkesztő feladata lesz. Magam részéről a kiadványhoz őszintén gratulálok, Halász Béla. És akkor a nevére szellemébe átadnám a szót Gazda Istvánnak, tudománytörténésznek, aki a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója, Bolyai díjas, hogy mutassa ezt a kötetet.
Főigazgató úr, tisztelt hallgatóság! Hallhattuk Halász Béla akadémikus szavait, hogy 2004-ben szorgalmazta, hogy a teljes Bolyai levelezés magyar nyelven álljon előttünk. Előzményeként ezt a jelenlévők nyilván jól ismeri, 1899-re készült el az addig megismert levelek egységes, valóban mintaszerű német kiadása. Ez az az időszak, amikor a Magyar Tudományos Akadémia úgy gondolta, hogy jó lenne a világ elé tárni mindkét bolyainak a legfontosabb műveit, és akkor készült az a díszkiadás, amely sorba illeszkedik a Bolyai Gausz levelezés német nyelvű változata, vagyis az eredeti levelek, amelyek akkor már ugye a megfelelő külhoni archívumban elhelyeztettek. Hosszú idő telt el, ugye lehet látni, ugye több mint 100 év, mire a teljes levelezés, sőt, ugye ennek a kiegészített változata most magyar fordításban megfelelő jegyzetekkel és megfelelő szakértők által átnézett módon megjelent. Korábban Benkő Samu jóvoltából az ő irányításával készült már ugye a levelekből egy szerényebb válogatás, és olvashatjuk is, hogy ezeket a mostani kiadás megtartotta, átvette, de hát itt természetesen jóval nagyobb anyagról van szó. Hallhattuk azt is, hogy elsősorban Nagy Ferencnek és munkatársának, Kis Csongornak köszönhető, hogy a asztalon látható sorozat kötetei elkészültek, és ezek között én külön kiemelném még azt a művet is, amely az eddigi legjobb bolyai bibliográfiát tartalmazza, hiszen enélkül rendkívül nehéz a bolyai irodalomban és a bolyai kutatásban eligazodni. Kis Csongor sokat küszködött azzal, hogy összeálljon ez a bibliográfia, és természetesen sokan lesznek majd, akik segítenek ennek a folytatásában, és akkor esetleg egy újabb, bővített kötet is meg tud jelenni. Én is majd tennék javallatot, hogy mivel érdemes még a bibliográfiát kiegészíteni. Most engedjék meg, hogy röviden azok számára, akik esetleg a Bolyai Farkas irodalomnak csak bizonyos részleteit ismerik, hogy egy-két alapművet felvillantsak, hogy gyakorlatilag el tudjuk helyezni Bolyai Farkasnak ezt a mondjuk így levelezés kötetét az ő róla készült irodalomban. Tehát nem magának Bolyainak a műveit szeretném bemutatni, hanem azt az irodalmat, azt a másodfokú irodalmat, amelyik ugye az életművét, munkásságát, műveit elemzi és mutatja be. Az első ugye 1884 itt indul, és éppen itt ugye az akadémián Monok István akkori elődje, Szili Kálmán, aki ugye főtitkár volt, majd a könyvtárnak a főigazgatója. Ő volt az, aki szorgalmazta a bolyai kutatást, és igyekezett összeállítani, mégpedig itt ugye gyakorlatilag elsőként az első bolyai életrajzot, a bolyai leszármazottak segítségével, Bolyai Farkas életrajzára van ugye szó. És ugye gyakorlatilag maga Bolyai János kutatás talán egy picit később indul, először megpróbálták ugye a papának az életművét tisztázni. Ehhez kapcsolódik aztán ugye Brassai Sámuelnek a dolgozata két évvel későbben, már az Erdély Múzeum egyik periodikájában jelent meg. Sokan bírálják ugye Brassai Sámuelt, hogy nem értette meg Bolyai Jánosnak a híres, a tér abszolút igaz tudományára vonatkozó írását. Valóban így van, ez egy nagyon nehéz, nagyon modern dolgozat. Az viszont mindenképpen Brassai dicséri, hogy Bolyai is Farkasnak viszont nagy tisztelője és életművének nagy propagálója volt, és ebbe illeszkedik ez a munkája is. Ő egyébként itt a Magyar Akadémián belül az első talán erdélyi tag volt korábban, és éppen ezért ugye Brassainak itt nagy híre volt, függetlenül attól, hogy szabad így mondani, nem, talán nem ez volt a fő szakmája a matematika, de ebben is az igyekezett eligazodni, és neki köszönhető végül is 1865-ben az első teljes Euklidesz fordítás megjelent, az akkori első, ugye, amely a Euklidesz művének mind a 15 részét tartalmazza gyönyörű illusztrációkkal együtt. Koncz Józsefet mindenképpen meg kell dicsérnünk, aki a kollégiumnak volt a historikusa. Ez egyszer ugye megjelent a kollégium évkönyveiben, folytatásban, és most szerencsére kiadták egybekötve a latin részek magyar fordításával együtt. Azt kell mondanom, hogy ez egy picit párhuzamos a mostani kötettel, mert itt is arra törekedtek a marosvásárhelyiek, hogy a latin anyag, tehát a nem magyar nyelven megjelent anyag, az esetek és német részletek is magyarul álljanak elön, tehát ez mindenképpen nagyon dicséretes dolog, és segíti a Bolyai Farkas és Bolyai János kutatást. Egyébként szintén Koncz Józsefnek köszönhető, ugye, hogy megírta a vásárhelyi nyomda történetét, ami azért nagyon fontos, mert épp annak a segítségére tudtuk valamelyest tisztázni Bolyai Farkas Tentáment című műve kiadás történetét. Ezzel nem sokan foglalkoztak egyébként, Petrik is és a többiek is elintézik gyorsan, hogy ez a kétkötetes mű ugye 32 és 33-ban megjelent. A nyomda kimutatásában látjuk, hogy nem így van. A második kötet nagyon-nagyon lassan, sok-sok függelékkel jelent meg, és még legalább 15 éven keresztül hozza a nyomda jelentés, hogy Bolyai melyik részt nyomatta később, kinyomatott egy évet, másfelet, 1,3 évet, és így tovább, és az ember ebből a szempontból lapozgatja a régi Tentámen kiadást, akkor látja is, hogy nem is pont ugyanaz a papír, nem pont ugyanaz a színe. Tehát valóban igaza van Koncznak, hogy a Tentámen második kötete nagyon lassan, sok-sok kis részletből jelent meg. Ezt megpróbáltam a mi Bolyai Farkas könyvünkben is összegezni, de azért ez természetesen még érdemes tovább kutatni. Itt van ez a sokat emlegetett ugye Bedőházi kötet, aki természetesen sok-sok mindent legendaszerűen átvett, tehát rengeteget tévedett a Bolyaiak életműve leírásánál, viszont mégiscsak egy kicsit ugye népszerűsítette őket, tehát nem kell ugye azért teljesen negatívan fogadnunk ezt a időnként ugye meseszerű munkát. Na itt a díszkiadás, amit említettem, valóban gyönyörű és valóban mintaszerű. Tegyük azonban hozzá, hogy itt nem egyszerűen, megint kicsit ugye elszoktak siklani a fölött. Nem egyszerűen Bolyai Farkas tentámenje és Bolyai János appendixének a díszkiadásáról van szó, hanem sokkal többről. Itt ugye König Gyula, Kürsák József, Réti Mór és másoknak köszönhetjük, hogy ez megjelent. És éppen Réti Mór anyagaiban olvastam, hogy ez lényegében egy kritikai kiadás. Réti Mór kijavította mind a két Bolyai munkáját. Ezt most a Bolyai János kutatóknak mondom, hogy az appendixet is kijavította Réti Mór, mert talált benne sajtóhibát. Tehát a későbbi appendix szövegeket, amelyeket a diszkiadáshoz ugye kiadott appendix kötetecskéből vesznek át, ott van egy olyan részlet, ugye, amit Réti Mór kijavított, remekül tudott latinul, és hát ugye a magyar matematika egyik legnagyobb személyiségéről van szó. Mindig elsüllyed az ő neve. Magunk között vagyok, ezért elárulom, hogy amikor Olágár Robert jelentkezett, hogy ír egy könyvet Réti Mórról, és ezt benyújtottuk az Akadémia Matematikai Osztályához, akkor nagyon csöndesen ott egy ügyintéző felhív, és megkezd netesik aggódni, ki ez a Réti Mór, mert az életben nem hallottuk a nevét. Hát mondom, mit mondjak róla? Annyit tudok róla mondani, hogy ő volt Kármán Tódor tanára. Húha, de mondok, maradjunk ennyibe. Egyébként a 19. század vége Kolozsvári Egyetemének, majd az azt követő évtizedek Budapesti Műegyetemének legnagyobb matematikusa volt, sajnos túl jó matematikus volt, ezért Magyarországon iszonyú kevesen értették, amit mond. Kortársai közül mondjuk Farkas Gyula például jól értette, nyilván König is, Kürsák is, de nem voltak túl sokan. Külföldön jelentek meg ugye az írásai, és hát nagyon nagy elismerésre fogadták Réti dolgai. Neki köszönhetjük ezt a nem egyszerű díszkiadást, hanem kritikai kiadást. Miért voltak hibák az eredeti műben? Hát ugye részben az volt a szokás, hogy a kollégiumi kiadványokat a diákok szedték. Nem büntetésből, hanem hát mondták nekik, hát csak akkor kapnak vacsorát. A lényeg az, hogy Bolyai Farkas majdnem minden művét ugye a diákok szedték, látjuk a régi műveiben hát bizony elég sok a szedési hiba. Így hát megpróbálták ezt korrigálni, de hát nem mindig sikerült. Kellett Rétinek a szeme, meg kellett azt, hogy Réti mindent újra számoljon és kijavítsa, meg kell hajolnunk a munkásság előtt, és hát gyakorlatilag Bolyai Farkasnak a kötete így vált valóban teljessé. Jó lenne nyilván ezt lefordítani magyarra, hiszen ez a nehéz latin szöveg mindenki számára, még aki nagyjából ismer latin nyelvet, azok számára is nehéz, és talán a későbbiekben nem lenne rossz ezt a sorozatba beiktatni és készíteni ebből egy modern magyar kiadást. Annak idején a Stekkelék fordítottak egy keveset ebből, de hát az nagyon régies magyar nyelven van, tehát azt nem érdemes újra kiadni, kellene ebből egy friss változat, és ők nem az egészet fordították le, hanem inkább itt a nagy bevezető tanulmány. Hát rengeteg ilyen irodalmi őrület jelent meg, nem fontos munkák. Tény azonban az, hogy a 19. században az akadémián nagyon fontos volt, hogy olyan ember legyen akadémikus, akinek vannak írásban, nyomtatásban magyar nyelven megjelent munkái. Szerencsére Bolyai Farkasnak volt már egy matematikai műve, de hát sokat számított az is, hogy a drámái is megjelentek magyar fordításban. Szegény Bolyai Jánosnak semmilyen nem volt magyar nyelven, nem is lett tagja a Magyar Akadémiának. Tehát ez akkoriban egy nagyon buta döntés volt, tehát ezt már utólag nem tudjuk korrigálni. Ez egy fontos könyv, Waltershausen, aki ugye Bolyai Farkassal is kapcsolatban volt, ez ebből a könyvből is kiderül, írt egy kicsit népszerűsítő jellegű, tehát nem, most nem egy zseniális munkáról van szó, egy életrajzot, ami hát megjelent magyar nyelven is. Koncz nem csak egyszerűen a kollégium történetet írta meg, hanem elkezdte akkor a Bolyai hagyatékot is egy kicsit feldolgozgatni, és hát egyebek mellett a töredéki jegyzetekből adott közre sok mindent, odaírtam, hogy ez az ITK-ban jelent meg, szerintem az ITK-t azóta digitalizálták, tehát a OSK, Magyar Elektronikus Könyvtár keresztül meg lehet találni Koncz József ott megjelent írásait. Itt van egy későbbi munka, ugye emlékszünk arra, hogy Bolyainak fölajánlottak egy erdészeti állást, és örült volna annak, hogy ott mégis egy kicsit jobb fizetést kap, mint a kollégiumban, és hát sok mindent elsajátított ebből a szakmából, de hát végül is nem lett erdész. Viszont tehát ami megmaradt, az kincses sajtó alá rendezte. Ez az alapmű, ugye, ami megjelent ugye németül is és magyarul is. Paul Stekkelnek a kétkötetes munkája. Az egyikben ugye eredeti szövegek szerepelnek részben a német fordításban, a német kiadásban németül, itt pedig ugye magyarul. És ez a mű megint azt hiszem megérdemelne egy új, de természetesen modernizált, tehát nyelvében modernizált kiadást, hiszen az egész levelezés közreadása egykoron részben ugye Stekkelnek köszönhető, ahogy ez a kötetből is pontosan kiderül, és ugye a kötet szerkesztője nyilván el fogja majd mondani ennek az előtörténetét, hogy is sikerül, és hogy hogyan érdemes ezt mind majd ugye folytatni, és mi is volt itt ugye Schmidt Ferencnek ebben a feladata. Perényi is talált egy kéziratot, az a bizonyos székfoglaló beszéd, ugye 17-ben jelent meg, maga a székfoglaló, itt a jobbon alul írom, az 1804-ben volt, ugye akkor kerül a kollégiumba, és egészen 1851-ig ott tanított. Elég ócska volt a fizetés, időnként el is maradt, tehát nem csoda, hogy Bolyai időnként azért próbált más pénzforráshoz is jutni, ezek részben ugye szponzori pénzek voltak. 23-ban Dávid Lajos ír egy fontos könyvet, ez azért fontos, mert végül is meghatározza a Bolyai kiadást a teljes 20. századra. A könyvének az utolsó fejezete feladatokat ad. Ugye? Ez olyan, mint az 1900-as matematikai kongresszusnál, nem tudom, Hilbertnek a témái, hogy mit kell a 20. században kutatni, ugye matematikából. Itt pedig megmondja Dávid Lajos, nagy gyerekek, ezt kell kutatni a bolyaiakból. Hát egy részét kutatták, egy részét nem. Az utolsó pontban, én majd később mutatom, leírja, hogy mi mindent kellene a levelezés ügyben csinálni, és bizony annak egy része még nem is készült el. Kürsák, aki, mint említettem, részt vett a kritikai kiadásban, ír is erről később egy külön tanulmányt az akadémia lapjában. Nem lehetett könnyű dolog, ugye a bolyaiak életművét valamelyest ugye szépirodalmi szinten is tárgyalni. Németh László mondta, hogy a Semmelweis és a Galilei mellett ezzel is megpróbálkozik, és itt az akadémiai könyvtár sokat segített neki, hiszen Bekerdi László volt az, aki közvetített ő és a könyvtár között, és nagyon sok könyvet így tudott Németh László elolvasni bolyai ügyben. Ez az a bizonyos műhely tanulmánya, és ennek hatására itt ugye sok mindent kapott erdélykutatóktól is, abban az évben el is készül a dráma, elég jól megpróbálta a két bolyainak az alakját megformálni és a dialógusokat papírra vetni, mégis ugye hát emlékszünk, hogy egy meglehetősen sikeres darabról van szó, mindesetre az arany, bikka vagy egyebek szépirodalmi, mások szépirodalmi feldolgozásához képest egy nagyon-nagyon nívós dologról van szó, és hát ahogy mondom, Bekerdének ebben elévélhetetlen érdemei vannak. 62-ben elkészül egy bolyai bibliográfia, két nagy cég, az OSK és a Műegyetem fog össze, ennek ellenére nem túl nívós a bibliográfia, tehát a kutatáson nem rendített túl sokat, bizony újra kellett kezdeni az adatoknak a visszakeresését. Ez egy érdekes módon nívós szépirodalmi feldolgozás, ugye Száva István nem csak a bolyakról, másokról is írt ilyen életrajzi regényt, és jók voltak, tehát ő valóban tisztes módon utána nézett az adatsoroknak. Szénási Barna is bekapcsolódik a kutatásba, már korábban, Debrecenben. Neki nagyon sokat köszönhetünk Bolyai Farkas és Bolyai János életműve feltárásában is. Ez a könyv aztán később megjelent bővített kiadásban, és le is fordították angolra. Lényeg az, hogy a bolyaiak életművének a megismertetésében valóban Szénási professzor úrnak sok-sok érdeme van. Erdélyben ugye Veszeli Tibor kutat sok mindent Bolyai Farkas és aztán Bolyai János ügyben is. Ez Szénási másik könyve, ami ugye kifejezetten Bolyai Farkasról szól. Benkő András talál egy óriási kézirati anyagot. Itt ugye mindkét bolyainak az elméletéről van szó. Ez azóta ismét megjelent. Benkő Savó sok-sok kis tanulmányt tesz közzé szaklapokban. Ezek gyűjteménye, ez a bizonyos magvetős kötet érdemes forgatni, és itt jön egy kulcsfontosságú munka. Előkerült Dávid Lajosnak a kézirata. Ezt nem nagyon adták ki valami miatt, tehát nem volt egy elismert, ugye a, nem tudom, így fogalmazok, a hatalom számára elismert személy, ezért a család otthon őrizte ezt a kéziratot. Aztán elvitték a gondolatkiadóhoz, akik megmutatták Szabó Árpádnak, ki azt mondta, ez egy nívós munka, és legyünk szívesek ezt sajtó alá rendezni Sarloska Ernővel együtt, és hát Dávid Péter, ugye, aki Dávid Lajosnak a fia, ő pedig életrajzi adatokkal, tehát a szerző életrajzi adataival és a szerző bibliográfiával egészítette ki. Ez jó dolog volt, mert különben hát ez nem jutottunk volna hozzá. Dávid Lézben a saját 23-as programját teljesítette, nem 79 mintakönyvet, ugye évtizedekkel korábban, akkor már nem élt, csak hát ekkor jutott végül is kiadóhoz, és szerencsére megjelent, ez nagyon-nagyon sokat lendített a bolyai kutatáson. Sain Márton, ugye a kitűnő matematika történész is természetesen bekapcsolódott a bolyaiak népszerűsítésébe, és hát ugye ők a középiskolások, de ez a könyv ugye inkább már az egyetemisták számára írodott, és ebben a műben nyilván a bolyaiak életművét is korrektül tárgyalta, tehát őt is ugye komoly köszönet illeti. Ez a könyv egyébként, talán egyszer egy másik előadáson említettem, lehet látni, ez egy B5-ös méretű könyv, Ezzel párhuzamosan jelent meg ugye Simonyi Károlynak a Fizika Kultúrtörténete című A4-es méretű munkája, és a Gondolat Kiadó műszaki osztálya zsenialitásának köszönhető, hogy elfelejtették közölni a tördelővel, hogy a két kötet ugyanannak a sorozatnak a része, és ezt ugye nem megfelelő méretbe tördelték. A harmadik kötet Benedek István Hügyéja című munkája az újra album méretű, tehát a Simonyi és a Benedek kötet egyforma, ez pedig kilóg a sorból, nagyon nagy baj. Itt vannak ugye ezek a bizonyos emlékkönyvi D-írások, amelyeket jól ismerünk másoktól is, az Akadémiai Könyvtár kézirattárában is vannak hasonló emlékek. Ez szerencsére Bolyai Farkas esetében is előkerült, és ennek egy első latin fordítását látjuk. A természetvilága nagyon fontos emlékszámot szentelt általában a magyar matematika történetének, és ezen belül a bolyaiaknak. Úgy megjelent egy, nyugodtan mondhatom, kritikai kiadásban a drámák, ami egy jó kötet, és jönnek aztán Kiselemér kutatásai. Ez a mostani kötet nagyon jól kapcsolódik Kiselemér valamennyi feltárásához. Függetlenül attól, hogy ő elsősorban Bolyai Jánosnak a kéziratait kutatta, ebben a műben is számos utalás szerepel Bolyai Farkasra vonatkozóan, mindjárt mutatok egyet. Ez az az album, amit a 2002-es évfordulóra készítettünk el, Olá Anna is gyűjtött sok általa átírt kéziratot, az is bekerült ebbe a kötetbe, egy nagyon vastag, talán 700 oldal körüli munka. Az előbb említett sorozatnak ugye ez a kötete szintén itt látható az asztalon, amely már a Bolyai bibliográfiáról szól. Ez az a Bolyai emlékkönyv, amelyben sokan részt vettek, ekkor már ugye a körünkben lévő Ács Tibornak a Bolyai János monográfiái is elkészültek, tehát itt már egy nagyon komoly, nagy gárda vett részt az emlékkönyvnek az összeállításában. Ez egy ilyen orvostörténeti próbálkozás, érdemes ezt majd a későbbiekben folytatni. Gajzágó Mária szintén itt van a körünkben, aki Bolyai Farkas fizikájának a közreadására vállalkozott tudós kollégáját, pedig tudós kollégáját vállalta, hogy a csillagászati kéziratot rendezi sajtó alá. Ez két hatalmas kézirat, óriási dolog, hogy a Bolyai életműből még ilyen nagy anyagokat is sikerült közreadni, és utána egy nagy CD mellékleten még rengeteg kézirat szerepel, amely ugye megtalálható a Bolyai Farkas gyűjteményben. Vekerdi nagyon-nagyon sok helyen hozzászólt a Bolyai témaköréhez. Szabó Péter Gábor, aki szintén eljött a mai bemutatóra, az ő segítségével tudtuk összeállítani ezt az anyagot. Lehet látni, ez itt az Akadémiai Könyvtár repozitóriumában olvasható. Ez csak Vekerdi László matematika történeti írásait tartalmazza. Fogózkodjanak meg, ez önmagában 1000 oldal. És a Vekerdi életműnek csak egy piciny része. Egészen hihetetlen, amit ő ugye tudománytörténetben, reáltudománytörténetében tett és közreadott. Ebben egyebek mellett ugye azok a német László anyagok is szerepelnek, amelyek kettejüknek a levelezését jelenti, és rengeteg kisebb publikációja, levéltári feldolgozása sok más mellett az Akadémiai Kézirattárra vonatkozó feldolgozása és helyet kapott ebben a kötetben. Kitűnő munka, és igyekeztünk a szövegeket javított formában közreadni, tehát a korábbi sajtóhibákat megpróbáltuk észrevenni ezekben az anyagokban. Ez pedig ugye egy legfrissebb kötet Bolyai Farkasnak a hőtani kéziratáról. No, menjünk a második csoportra, a levelezésre. Ez az az alapmű, ugye, ami 99-ben elindítja az előbb említett és ma megjelent kötetnek, ugye itt az előzményéről van szó. Azt hinni az ember, hogy hát miért kellett ezt kiadni? Hát itt van németül, itt van magyarul. Tehát ez egy beugratás, ugye? A magyar kiadás az egy címlapból áll, és egy magyar előszóból, utána a német szöveg ugyanaz, mint a másik kötetnél, tehát a leveleket nem fordítják le, csak elmesélik a magyar olvasóknak, hogy ha tudnák a nyelvet, akkor el tudnák olvasni a leveleket, ha nem, akkor várják meg Nagy Ferenc kiadását. Írják el, de 899-ben. Az akadémiai értesítőben már, ugye erről megjelenik König Gyulának egy ismertetése, hogy mennyire érdekes, mi minden található a levelezésben, erre azért figyelnek, tehát a leveleket csak az érti, aki hát ugye egyrészt jól tudja a nyelvet, másrészt a matematikát, mert egy elég nehéz szöveg. Lehet látni, hogy itt, de nem nagyon ismert dolog, hogy a levelezésnek újabb, modern kiadása is van, itt mutatunk egy 1987-est. Tehát nem az az utolsó kiadás, amit gondoltunk, hanem azóta is azért a németek figyelnek erre, és a Gauss összegyűjtött műveiben is sokszor hivatkoznak ezekre a levelekre. A matematikai és természettudományi értesítő adta közre Szabó Péternek azokat a kiegészítéseit, amelyek itt ebben a kötetben most helyet kaptak. Ezek nincsenek benne a nagy német kiadásban, ez most először ebben a kötetben jelent meg, kötetként ugye nyomtatásban. Íme, amit az előbb említettem, Dávid Lajosnak a felkérése. Azt írja Dávid Lajos, hogyha szeretnénk a teljesebb bolyai levelezést látni, akkor nagy tisztelettel kérje, hogy az alábbi családi iratokat legyenek szívesek a kutatók átnézni. Ez jó kis házi feladat, el is olvasták a kutatók, és nagy tisztelettel megköszönték, majd ebből alig készült el valami. Egy keveset fölkutattak, nem tudom én, a bodor anyagokból például, de hát nincs sok, ugye nézegették, hogy a szotyoriéknál mi van, a telekiéknél is található-e, ugye a vajda család anyagában, a zejkéknél is találtak a anyagokat, de hát itt még sok a feladat. Bízunk benne, hogy ezek a levelezések, családi hagyatékok megmaradtak, vagy legalábbis egy részük megmaradt, akár nálunk, akár egyéb gyűjteményekben, és térjünk vissza 1923-hoz Dávid Lajosnak a felkéréséhez. 68-ban szerencsére már az itteni levelekről pontosabb leírást kaphatunk a katalógusban, ami azóta is a kutatóknak egy nagyon fontos segítője, és a továbbiakban majd az itt közölt adatokkal sikerül kiegészíteni a bolyai levelezés, ez amit említettem, Benkő Samu munkája, amelyből ugye sok levél átkerült a kötetbe. Ennek a felhívása jelent meg ugye 2004-ben, amit itt ugye az előszóban már hallhattunk, ez pedig ugye maga a friss kötet. És akkor még egy témakör, hogy hogyan lehetne tovább haladni. Tehát most ugye kézbe kapjuk a bolyai farkas és Gauss egykori német nyelvű levelezés jól átnézett kritikai szemszögből lefordított a magyar változatát. Ezzel azonban még az anyag nem teljes. Az a véleményem, ahogy át is néztem a Gauss-féle életmű kiadást, hogy ő sok helyen hivatkozik a bolyaiakra több levelében, tehát úgy lehetne folytatni a kutatást és a kiadást, hogy végig kellene nézni, hogy Gauss hol nyilatkozik a bolyaiak ügyében, de most nem bolyai farkasnak, hanem másoknak. De bolyai farkasra, vagy bolyai Jánosra hivatkozva. Egy nagyon fontos dolgok, mert ha csak kettejük levelezését nézzük, mindjárt látjuk, hogy az nekünk nem elegendő. Itt van például az a bizonyos 1832-es Gerling levelezés, erre szoktak hivatkozni. Én itt most mutatom ugye ennek a szövegét, ugye szerencsére ugye megjelent a kritikai kiadásban, és íme itt ugye magyar nyelven ennek a levélnek egy megfogalmazása, hogy ezt a fiatal geométert, bolyait első rangú lángnésznek tartom. Miért fontos ez? Mert ez bolyai, ez Gauss, elmondja tanítványának Gerlingnek, de nem mondja el bolyai farkasnak. Tehát ennyire magas szinten, ennyire pozitívan, csak nála vele kapcsolatban is itt nyilatkozik, és amikor pár nappal később ugye bolyai farkasnak ír levelet, tessék megnézni, mennyivel szolidabb a megfogalmazás. Kicsit félrevezető is, és lehet látni, hogy ugye Gauss ugye örült is annak, hogy ez a mű eljutott hozzá 1830-ban, ugye, a tér abszolút igaz tudományának az előnyomata. Emellett viszont közben még egyszer átnézte, és közben azért nem is nagyon örült neki, mert azt mondja, hogy hát igen, ez tulajdonképpen neki kellett volna megírnia, a fene egye meg, hogy ez a fiatal srác viszont megírta. Első olvasatban még nem ezt mondja, első olvasatban, hú, de jó ez, ez egy lángész. Második olvasatban azt mondja, hogy hát, mintha magamat dicsérném, ad mondjam azt, hogy ez egy pofátlanság, de egyébként Gauss ilyen volt, nem nagyon kedvelte, hogyha maga mellett ugye lángeszek működnek, és azokat meg kell dicsérnie. Tehát a bolyai levelezés, a most kézbe vett bolyai levelezés ennyiben ugye óvatosan kezelhető, mert amit ő Bolyai Farkasnak írt, az egy vélemény, amit esetleg tudós kollégájának az egy másik vélemény. Az Eik József volt, aki elvitte ezt az előnyomatot, neki így óvatosan fogalmaz, hogy igen, hát ez egy kiváló komolya, ez már inkább hasonlít ugye a Bolyai Farkasnak írt válaszhoz. Itt van a levelezés, ugye folytatódik, megvan ugye a Gerling levelezésnek a 337-es darabjáról van szó, 44-ben, ahol már, és ez egy nagyon fontos dolog, tessék nézni, nem egyszerűen azt írja, hogy kézbe vettem itt ezeket az alapműveket, tehát a tentament, és kézbe vettem annak első kötete függelékeként megjelent munkát, hanem fel is világosítja őt, hogy hajszál pontosan, melyik műről van szó, és e-mailnek a pontos cím leírása, mutatom a levél második oldalán, és itt pedig ugye az appendixnek az adatsorait hozza, és pontosan leírja, ott alul lehet látni, hogy arról a bizonyos 26 oldalas függelékről van szó, és ez az a mű, amit ajánlok, hogy te is vedd kézbe. Tehát Gauss nagyon precíz volt, és nem csak egyszer a Bolyai neve odalöki a levélben, hanem itt hajszál pontos felvilágosítást is ad néki, aztán ugye Steckel később hivatkozik is ezekre a Gerling gyűjtésekre, tehát több helyen is megjelent. Ez az a bizonyos 8. kötet, amelyben ugye a Gaussnak ugye a nem euklideszi geometriára vonatkozó írása jelennek meg, és 27-ben, tehát 27 évvel később pedig külön közreadják a Gerling levelezést, tehát ezek a levelek ugye kétszer is olvasható, és ezért kellene mindezt egy új kiadásba majd beépíteni. Végezetül nézzük meg, hogy mit is mondanak a kutatók, mi is a véleményük erről a nagy hármasról, itt ugye Gaussról, Gauss az egyik, aki benne van ebben a hármasban, benne van azért ugye Bolyai Farkas és Bolyai János is, és benne van egy kicsit ugye Lobachevsky is. Bekertése zseniálisan fogalmazza meg, ugye, hogy ez a bizonyos abszolút geometria azért ez egy kicsit más, mint egyszerűen a nem euklideszi geometria, tehát Bolyai Jánosnak a felfedezését nyugodtan felemelhetjük a sor tetejére. Ez, amit aztán Császár Ákos később meg is erősít, és nagyon jó lenne, hogyha ez a megfogalmazás be is tudna kerülni a kézikönyvekbe, lexikonokba és tankönyvekbe. Mai napság is nagyon sokszor vitatkozunk különböző kutatókkal, akik azt állítják, hogy nem, kérem szépen, itt eszem Gauss van az első helyen, hát ő megírta, hogy gyakorlatilag hát egyszerűen az ő dolgát itten valaki tőle független újra megcsinálta, és Császár Ákos professzor azt mondja, hogy nem, kérem szépen, tévedés. Gauss egyáltalán nem jutott el erre a szintre. Itt ebben a meglehetősen modern geometriában Bolyai János van az első helyen, nagyon-nagyon sokáig eljutott Lobachevsky, az egy kicsit más világ, és Gauss pedig csak ennek a vázlatát készített el, mondja Császár Ákos akkor, amikor ma már tudjuk és ismerjük Gaussnak valamennyi kéziratát is, ami ugye korábban nem volt ismert, tehát ezt is áttanulmányozták, és ebben együtt azt mondják, hogy ez a helyes megállapítás. Itt vannak ugye azok a nagy levelezések, amelyekben Bolyai Farkas és Bolyai János neve többször előfordul, utalnak rá, illetve a sajtó alá rendezők is utalnak rájuk ezeket a levelezéseket. Például ugye PhD munkák segítségével teljes egészében fel lehetne dolgozni, és mellette vannak még ugye a Gauss kritikai kiadások. Végül ugye a szegediek készítettek egy ilyen matematikai leszármaztatási összeállítást, ez manapság divatos, És hogyha a Gaussból indulunk ki, ott ugye a tanítvány, akit említettem, Gerling, és jönnek a többiek, aztán a magyarok König Dénes Gallai, és aztán a tanítvány Lovász László, tehát ebben a sorban lehet látni, hogy van itt egy egészen szép genealógiai sor, ezt érdemes lenne másutt is hangsúlyozni. Összegzésként azt szeretném tehát elmondani, hogy amit az elején mondtam, mindenképpen dicséret illeti azokat, akik ezt a sorozatot elindították. Azokat, akik részt vettek az anyagoknak a fordításában, illetve szakértésében, és hogy nagyon jó lenne, ha ez a munka nem szakadna meg, hanem például a levelezés vonatkozásában, hogy említettem, Gaussnak, illetve a kortárs tudósoknak, itt ugye Bonolától kezdve jó néhány tudós említhető, akiknek kapcsolatuk volt a bolyaiakkal, és írnak is róluk itt-ott például levelekben kritikai vélemény, hogy ezzel ennek egy magyar nyelv összeállításában lehetne folytatni ezt a feldolgozást, és természetesen rengeteg kézirat van még Bolyai Farkas és Bolyai János hagyatékában, amelyeknek a közreadását ugye Benkő Samu és tanítványai elkezdték, de nagyon jó lenne, ez a munka tudna folytatódni, és akkor azt mondanám, hogy akkor Dávid Lajosnak a programját itt most, a 21. században tényleg így módon lehetne folytatni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Tudhattuk volna, hogy előadás nélkül nem osztuk meg a kedvemutatót, ez István nagyon nagy ívvel foglalta össze azt, hogy ez a kötet milyen sorban illeszkedik. Én azt gondolom, hogy nekünk itt a bemutatón az is a dolgunk, hogy ennek a könyvnek a megteremtőit meg is nevezzük, mert valóban arról van szó, hogy nem egyszerű munkát végzett a fordító, még akkor is, hogyha voltak előzmények, hiszen Béfehér Gizella fordításait felhasználta Pálinkás János, és hát ugye a fordítást pedig Füzeséri András és Lázi Béla ellenőrizte, és a szerkesztő Nagy Ferenc abban nagyon nagy gonddal járt el, hogy nem egyszerűen a kötetet lektoráltatta ugye Lázi Béla vagy Szögi Lászlóval, hanem tudta azt, hogy ők egyikük se matematikus vagy éppenséggel csillagász, ezért ugye szaklektorokat kért fel, Börözki Károly, Mandis György, Varga Domokosné személyében. És hát ugye itt elhangzott a kiadás szervezése és az egész szerkesztésnek a folyamata. Én azt gondolom, hogy ugye nem szerepel a köteten, de mindenképpen Feri ezzel egyetért, hogy Szikszai Erinát ebben az esetben külön megemlítsük, aki könyvtárunk munkatársa, és aki ugyan szintén nem természettudományos végzettségű, de a bolyaiakról, a hozzá kötődő minden lehetséges dologról körülbelül nettó szerintem Feri tartottál neki olyan 30 óra előadást, amíg megtörtént a kiadás, és abszolút képbe került, és a nagyon elismerésen hajtotta végre a Ferinek a utasításait. És akkor megkérlek Feri, hogy akkor te szerkesztőként most beszéljél a kiadásról.
Kedves kollégák, halvány leszek, mert kétet az influenza, úgyhogy éppen csak hogy járok. És azzal szeretném kezdeni a Jóistennek és a szüleimnek köszönhetően, egy nagy családban nőttem föl, és ez egy fontos a következőkhöz. A testvérem Piroska ott ül, S. Nagy István a bátyám, a slágergyáros, aki elég ismert, Csongrádi a sógorom. Tehát egy olyan családban nőttem föl, ahol csapatmunka volt, és nem én voltam a hangadó. A bolyai kutatásban ugyanez történt. Gazda István elmondta, ő neki jelentős szerep van az megfertőzésemben, mert én nem voltam bolyai kutatás, és akartam lenni. De hát nem ő volt, ő statiszta volt. Szent Ágota Jánosnak hívják. Szent Ágota Jánosnak, Rózsa Györgynek, a lehető legnagyobb Baj Zoltánnak, Oláh Györgynek, akivel együtt dolgozhatok. Tehát ott az alapvető dolog, hogy Gazda Istvánék elvégeztek egy nagyon fontos munkát, ahogy ő megmondta, a Dávid program, és mi azt minőségileg meghaladtuk. Mi nem Dávid, mi Bolyai programot csinálunk, és azt meg se értette Dávid Lajos. Mi olyan csinálunk, hogy meg se értik azok a bolyai kutatók, akiket bemutatott a Gazda István. Nélkülük nem lehetett volna ide föllépni. Na de ne keverjük össze Réti Mort és Neumann Jánost, Hár Alfredot, Ries Frigyest. Ott vannak a gyönyörű munka, és most találtunk épp egy gyönyörű hármasba a Pioskával és a Péterrel. Most fogjuk hárman kiadni együtt egy csodálatos Neumann levelet Hár Alfredhoz. És utána egy csodálatos Hárkincsvár Péterre, hogy közreadják. Tehát most azt szeretném megmutatni, amit nem értenek meg. Bolyai János nem egy a sok közül. Idézőjel kezdődik 1977, Akadémia dísztermel Szent Ágot János. A magyar nép géniusza. A tudomány terén legmagasabb fokon Bolyai Jánosban öltött testet. Itt nem valami egyebek még megemlegetjük, itt a valaha élt legnagyobb magyar tudósról beszél. Jön a második része. Ha valaki, édesapám Nagy Ferenc tanár úr, ott van a diplom, ezt aki majd érdekli, Szegeden végzett, január 20-án itt a tanári oklevele. Hát ő irodalom történt minden, itt egy gyönyörű szép tanári oklevél. Elnézést, az édesapám, de tanár úr, hát itt van. És ő Marosvásárhely született, onnan én örököltem. De hát más is örökölt is. Tehát fogalmazzuk meg, hogy mi történt. Bolyai János egy csodálatos zseniként megszületett, és érezte, tudta, az ilyen emberek már 4-5 éves korukban tudják magukról. Mozartok is tudják, Lisztek is tudják, ez nem... És ő tudta, és oda ment az édesapjához, és már nagy szíve volt, édesapám, mi az a legnagyobb probléma, amelyet senki nem tud megoldani? Még Gauss se, sőt, még édesapám se. És aminek a megoldásával az emberiségnek, a magyarságnak és a családomnak a legnagyobb szolgáltat ezek. Fiam, a parallellák problémája, aki megoldja, akkor a gyémátot érdemel, mint a Földön. Ő nem akar katonatiszt lenni, az a papának volt a régi álma, azért bedugta oda. De ha már bement, akkor ő viszont az édesanyja révén, aki száz származás volt Benkő Zsuzsannak, akkor azt lelkiismeretesen megcsinálta, mert tudta, mi az, hogy kötelesség. A csodálatosan csapongó édesapja ellentétben egy kőkemény, fegyelmezett ember volt. És ezért tudta megoldani, az apja nem tudott megoldani. Ez a különbség, az anyjától jött a különbség, nem az apjától. De nem a székely magyar, hanem a szász magyar oldalról jött a fegyelmezettség, hogy ezt tudta. Az édesanyja fontosabb szerepet játszott az életében, mint az apja, majdnem a szolgál. De nem mondjunk ilyet, mert mind a kettő fontos. De mind a kettő fontos. Nem Bolyai Farkasnak van utódja, hanem Bolyai Jánosnak van elődje. És ez nagy különbség. És ez nagyon nagy különbség. És innen jön a történet, drámai része. Amikor haldoklott az édesanyja, haza akart jönni, legalább még egyszer meglelhesse. És az édesanyja szívszorítani, a kicsi fiam, teljesítsd a kötelességed. Majd a mennyországban találkozunk, amikor a pályád végérészén lehajolok érted, és magamhoz emellek fel. Ez úgy még a Bibliában nincs az a változat. Ez nem fölvétetés, amelyben meg nem, hanem az egy teljesen erősebb olyan, egy apa nem találja ki, csak anya tud kitalálni. Tehát ez így van, Pista? Ennyi is, apa vagy, tehát tudod, miről beszélünk. És Bolyai János 6,5 évig nem megy haza, fegyelmezetten, szeretet nélküli környezetben, és megoldja, és az édesapja születésének az 50. évfordulóját viszi haza, megfogja és leteszi az apja asztalára. Itt van édesapám, megoldás. Az apja azt mondja, ez nem megoldás. Tehát Bolyai János olyan magasra emelkedett föl, hogy az apja föl se tudta fogni. Szívihez kapott. Hát ez lehetetlen. Akkor leírta szépen, és Johann von Eckwerhez elmés oda a nerek is. A tanára se, aki tisztelt, tanára se érti meg. És elküldik Gaussnak. A legkompetensebb, biztos szépen kérlek. Hadd ne tőled kell megvédjen Gausst. Senki nem tett annyit Bolyai Jánosért, én szerintem, mert Carl Friedrich Gauss. Azért nem volt idáig magyarul kiadva a Bolyai Gauss levelezés, mert Gauss olyan jókat írt a Bolyai János, hogy nem volt lelke a túlságosan német barátoknak ezt engedni kihozni. Egy önálló, nem a sorozatban, le fogom írni. Le fogom írni. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy történet. Személyes életem során, ha valaki, és igazán nagy emberekkel találkozhattam, én nekem Tellerede volt az, aki leginkább így mutatta, hogy mi az, hogy géniusz. És hát volt egy vitánk az elején Lasszival, oda mentünk a Tellerbács, akik utoljára volt idehaza, kormány üdülőbe, ő Ruzsa tanítvány volt. Mondtam, fogadjunk, hogy mindent tud a Teller a Bolyairól. Lehetetlen, soha nem mondta, nem írta meg, mondom, azt sem mondta, hogy dobog a szíve. És bekapcsolva, professzor, mit mond önnek ez a név, hogy Bolyai? Nyomda készen beszélte, ugye ő lassabban beszélt, úgy megállt, és ha aztán valaki tudott katonai titkokat, azt tudják, hogy Tellerede. És most egyik katona titkok tudja a másikról beszélni. Mert a nagy titok nem az, amit nem szabad elmondani, hanem amit nem tudunk még felfogni, ami még túl magas nekünk. Hol vagyok én ahhoz még, hogy fölfogjam a Bolyait? Ezt Tellerede mondja. Ébresztő. Bolyai János nem Euklidész utódja, hanem a Neumannoknak, a jövő század génuszainak az előfutára. Ez egy egészen más Bolyai program. Ez a Bolyai János írja Ferenc Józsefnek, mint nyugdíjas katonatiszt. Felség rohan az emberi nem végső pusztulására. Oly komoly az idő, mint sosa volt a Földön. A mostani emigráns válságban, hát, mintha ma írta volna. Neumann János 1955-ben angol írja le. És a angol szövegben a Lebensraum szót németül írja. Kifogytunk a térből, kinőttük a Földet. És ezt 55-ben írja. Magyarban 65-ben olvasható lett. És a mostani valósághoz egyértsük, hogy miről van szó. Igen, ezek az emberek kicsit hosszabb távon és nagyobb beszélgetésről, mint ahogy megszoktuk. Én netesség szerintelensére nézni, megdolgoztam érte, aranydiplomás jogász vagyok és vörösokleveles közgazdász. De a pénzemberek és a politikusok, a mi gondolkodásunk kevés ehhez. Most már Bolyaira van szükség. Ezek akkora, most már Neumannokra van szükség, Bajz Zoltánokra, Szent Györgyékre. És én meg is mondom becsületesen, hogy az egyik a mindíték volt, amikor bemutattuk, mi nagyon is előre megfontolt szándékkal tettük, amit tettünk. Itt mutattuk be a himnuszt is aztán. Fölolvasom belőle azt, amit, és körbe is adom bátran, mert ez tényleg ilyen. 2004. június 15, amikor közreadtuk, és itt egy ilyen második kötetet elindítok, azon lehet látni benne, ha itt van, hogy abban lett Bolyai Farkas fordította először magyarul az örömódát. Amikor ő ment Göttingába, ugye nem ismerték. Amikor ő ment Göttingába, azért előtte Jénában megállt, hogy lejattoljon, le kezet fogjon a Schillerrel, meg a Fichtével. Meg azért megnézte ő Weimarba a Goethét is. És utána, amikor megérkezett és azt mondta a Gauss, hogy olyan lángész jön a barátom, ő meg úgy lelkendezett a Schillerről és az örömódáról, hogy amikor elváltott 96-ban fizikailag, akkor ez a Carl Friedrich Gauss a saját kézírásával leírta az örömóda első változatát, és azt Bolyai Farkas hazahozta, és akkor Döbrentei Gábor 17-ben pályázatot írt ki a szoborújátékokra, akkor arra írt a szoborújátékot, aztán ha már benagyunk, akkor legyen vígjáték is a Párizsi Per, és aztán himnuszfordítás. Mert észrevett, hogy hiányzik a magyar himnusz. Majd a Döbrentei viszi a kölcsének megmutatni a Schillert. És bizony, szevasz Pista, most amikor eljött az ideje annak, hogy rendet csinálunk az Európai Unióba, ez egy hihetetlen, fontos és hihetetlen időszerű. Ha szabad mondjam így, ezzel szeretném a német és a magyar pénzügyi és politikai hatalmasságok figyelmébe ajánlani Schillert, Gausst és Bolyait. mert anélkül nincs Európai Unió. Az Európa nem csak pénz és nem csak politika, hanem Istenhit is. Isten áld meg a magyar, és Freide Schöner Götter Funken. Igen, ez napirendre került, és ezt azért időzítettük mostanra. Az első kötetet Halász Bélával, amikor bemutattuk, itt ugyanitt az akadémián. Közreadom, mert itt van, Bánfi György még élt, nem lehet hamisítani az aláírását. Himnuszunkat nemzetünk erkölcsi alkotmányában, és államunk jogi alkotmányában, tetszik érteni, nemzetünk erkölcsi alkotmányában, és államunk jogi alkotmányában. Ezt egy aranydiplomás jogász mondja, az óriási különbség. Mert zsidó törvényeket is lehet hozni, és ha én nem tartom be, akkor kivégeznek. Baj Zoltán az életét tette a kockára, hogy mentse a zsidó embertársait. De az erkölcsi törvény, ha ütközik a jogi törvénnyel, akkor melyiknek szabunk érvényt? Az életünk árán is az erkölcsi isteni törvényt tartjuk be. Ezért kapott jadvasemet Baj Zoltán. Mert amikor dönteni kellett, a jogi vagy nem, és ha most is azt kell mondjam, ha ütközni fog a jogi törvény az erkölcsi törvényel, én az erkölcsi törvénynek engedelmeskedem. Mert a mi őseink életüket és véleket adták azért. És idézem, ezt most főigazgatónak mutatom, itt van, ő a koronatagon. Himnuszunk születésnapja, elődeink tettének emlék előtt tisztelegve az Európai Uniós alkotmányozásban uniós himnuszunk kérdésről tegyébként a Bolyai Gauss nevezés akadémiai bemutatóján a hely szellemétől indítatta eszünk három javaslatot. Ez ekkor volt. Egy, javasoljuk a Magyar Kultúra Napja és a Magyar Tudomány Napja példájára június 16-nak a magyar himnusz ünnepnap nyilvánítását. Itt mutattuk be ezt a kiadványt, és abban benne van. Június 16, az a himnusz születésnapja. Második, javasoljuk a Magyar Köztársaság alkotmánya 75. paragrafusának 2004. október 23-ra hatályba lépő következő pontosítását. A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Isten áld meg a magyar kezdetű költeménye. Azóta az van ott az élén az alaptörvénynek. Jól mondom? De azon előtte még egy pályázatot kiírtunk, és a Gyurkovics Tibor és Nárai Szabó Gábor hirdett egy ítéletet. És nagyon szépen köszönöm főigazgató úr, mert hozzáfutottunk, amikor meg akartuk nyerni a göttingai könyvtár engedélyét, hogy kiadjuk hasonmásban. Ezt a bizonyos megkaptuk, és ki is fogjuk adni. Én javaslom is, most az Olágy György professzor úrnak adjuk ki Molnár Árpáddal az önéletírásának a új kiadását májusban, és június 27-ére szeretnénk kihozni, amit megkaptuk az engedélyre. Jól emlékszem? Pont november 3-án is. Tehát én egészen másra akartam beszélni, de a Gazda Pista úgy kiprovokálta ezt belőlem, hogy annyira mellé beszélt, annyira arról beszélt, amely az ő ért, és nem az, ami nem ért. Most ez a legnehezebb. Az ember, amikor tanár úr, és én nem vagyok tanár úr, az édesapám az volt, jó tanár volt, sok tanítványra tudja ezt tanítani. Rákos Ligetinek vagyok. Szia Pista. Szóval most túl komoly az idő ahhoz, hogy elvicceljük a dolgokat, Pista. Szóval nagyon fontos ez az, meg az. De ez egy egészen más, és most már kimondom, hogy a nevét sejtetettem. Rózsa György. Szent Ágota János. Tehát Rózsa György nem volt beszámozva a kézirat Marosa. Már rég megcsinálta Fráter Jánosné Rozi a 68-ban a kéziratot, és amikor mi 91-ben tartottuk itt az első közös rendezvényünket, még nem volt beszámozva Marosvásárhely. És akkor futár ment Barabási Sándor, ő az unitárius egyháznak a főgondnoka is lett közben, és akkor kaptuk az üzenetet, Déna Gyanikot, hogy gyerekek, most itt az alkalom, be lehet számozni. És akkor Rózsa György főigazgató úr, a szürke Mercedesért adta ide a pilotájával, Lánklárival, és mi számoztuk be roham munkával a tékanyagát kéz a kézben ottaniakkal együtt, és még át is hoztuk 25 évvel ezelőtt, és azt teremtette meg ennek az alapját. Csak is azért volt. Rózsa György nélkülről nem is beszéltünk. Na tegyük hozzá azért azt is, hogy azért a tudomány ünnepe se volt idáig, az se volt idáig, és ugye a tudomány ünnepe, most már mondjuk ki világosan, az azért november 3-a, Egy, mert Széchenyi akkor ajánlott föl pénzt. Kettő, mert Bolyai akkor semmi egy új másokat teremtettem. Három, mert 56-ban az akadémia dísztermében akkor tartotta a külést, Bibó István, és én a Szabó Imre professzoromat is megemlítem, akit szeretek, és bocsánat, ezt a 1988. november 3-án adták föl. Rózsa jött, hazajött Genfből, hogy palotája legyen a könyvtárnak, örök hála neki és örök dicsőség. És a záró tétel természetesen a 90 éve szünetelő Bolyai díjat is mi elevítottuk föl, és nem csak hogy felújítottuk, hanem megújítottuk, és a 21. század első Bolyai díjasát úgy hívják, hogy Fraj Tamás, most az akadémia alelnöke, az első Bolyai díjas, aki az akadémia dísztermében, tehát nem Pahánykás néven, Olá György, és az első hivatalból egy közgyűjtemény főigazgatót, aki átvette még akkor, az pontosan Monok István főigazgatót még az OSK-nél, és talán a következő évben 2003-ban Olá György, Püski Sándor, Hámori József, Szögi Laci, mindenki ott együtt egy csodálatos nap. Köszönjük szépen. Így történt. Tehát Pista, ne haragudjál, nem a 19. századot kell előadni, mert mindig, amikor megérkezett Amerikából a Halsted, és Bolyai Jánosról kérdezett, akkor mindig Farkasról beszéltek. Mert ők ahhoz értenek, eddig érnek, arról ne beszéljünk, amihez nem értenek. Nem. Nem az a kunst, csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, annak virág, ami lesz, szétul darabokra. Igenis, a Bolyai nem az, amit ismerünk és elismételjük. Mi az, ami hiányzik? Mi az, a sem idézőjel kezdődik Bolyánostól. Mi másról van szó a tudományban, mint éppen arról, hogy ami homályos, az tisztázunk, és ami hiányzik előttünk. Arról beszélünk, hogy mi az, ami hiányzik, amit nekünk kell előteremteni, és bizony bennünket a teremtő teremtőnek teremtett. Munkahelyet teremteni, otthon teremteni, családot teremteni, iskolát teremteni, semmiből egy új másságot teremteni. Új erkölcsi világ nélkül nem leszünk. Elnézést, hogy eltértem a tártól, nem erről kellett volna beszéljek, nem erről akartam beszélni. De nekem nem volt annyi időm, mint a Pistának, te, mint egy derék tanár, kinézted a 45 percet, és megtartott az előadásodat. Köszönjük szépen! És elnézést, majd meg fogom írni, amiket helyette kellett volna normálisan, szakmailag, indulat nélkül higgadtan elmondani, de azért néhány mondatot még azért a köszönő szavakkal. Szóval azért kezdtem a csapat, nem, én semmi hangadó nem vagyok. Az S nagy az egy sztár volt, és az mindig kint volt, és így is kell. Ő egy egyéniség volt. Én nem. Én egy közszolga vagyok. És igyekeztem mindig is, nem látnak olyan könyveket. Tehát itt van például a himnusz, de nem vagyok rajta ezeket, nincs. Én egy alázatos szolga vagyok. De azt nagyon nagy kegynek tartom, hogy olyan nagy embereket szolgálhatok ki, mint Baj Zoltán, mint Olá György, mint Harsány János. Én életemben, álmomban nem gondoltam, és de még egyszer a legutolsót mondom, és ennyit nézzenek el nekem egy gyakorló édesapának, hogy azért a gyerekeink jövője, annál nekem nincs fontosabb. Messze jövővel komolyan vess össze jelenkort. Hassalkos gyarapíts, az a fényre derül. Amikor a kicsi lányunk megkapta a második diplomáját, akkor mondtam az apnak, szívem, idáig nem volt gyerekünk, most már neki vannak szülei. Én nekem, Isten engem úgy segéljen, a gyermekeitek, az unokáitok jövője fontosabb, mint az én múltam. Isten áld meg a magyar.
Gondolom egyébként, hogy összeértek a dolgok, és szerintem még a Feri is független attól, hogy másfajta logikával, de azért azt el kell ismerje, hogy viszont az ő logikájában is benne van az a kép, amiről az István beszélt.
Hát kiegészítjük egymást, nem?
Hát így van, én sem.
Bocsánat, békejobbot nyújtok.
Nem tűnt úgy, hogy változtunk. Minden esetre tehát azt hiszem, hogy a kötet, én ezt komolyan is gondolom, hogy ez a kötetet mutatta be végül is, mert ennél a kötet nincs csapatmunka nélkül, nincs hevőt ember nélkül. nyilvánvaló, és hát természetesen nincsen az olyan, és nincsenek intézmények nélkül, mert ugye a Feri azért ezt is el szokta mondani, és ebben teljesen igaza van, hogy ugye intézményekbe kell gondolkozni, mert más nincs, és hogyha az intézmény nincs, nem áll oda mögéje a lelkes embernek, a teamnek, akkor igazából lehet nagyszerű dolgokat csinálni, csak majd száz év múlva felismeri valaki, hogy milyen menőt tett, mint ahogy bizonyos értelemben a bolyait ugyan felismerték folyamatosan, de nem megfelelő. Ezt úgy mondják az Európai Unió, tehát a közös piac zsargonjával, hogy nem megfelelő diszeminációval, tehát nem kellőképpen elterjedtek. Hölgyek, uram, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Van még néhány példány a könyvtár nevében, szívesen felajánlom, ha valaki még nem tart a kezébe, sőt, még ezt is voltam adni. Úgyhogy ez egy kivételes egy olyan könyv, amutatom, nem azt mondom, hogy meg lehet vásárolni kedvezménnyel, de köszönhetően a Ferinek és a Kulturális Alapnak igazából nószalvosok vagyunk. Köszönöm szépen!